esett az eső a szigeten, mindenki gumicsizmát szeretett volna vásárolni, akkor gumicsizmát elkezdtük előkészíteni, elmentek a szállítások, és hát ugye még aznap le kellett menni, úgyhogy hála Istennek az ilyen helyzeteket is a partnerünk segítségével sikerül megoldani. Covid időszak, egyik napról a másikra kellett átalakítani a raktárat B2B raktárba, B2C raktárba. Most már gyakorlatilag egy 10 év datájából generálja a rendszer ezeket a rendeléseket.
Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok a logisztika és a supply chain világából.
A Decathlon sport és szabadidős tevékenységek terén valódi forradalmat hozott létre. Évtizedek óta megbecsült szolgáltatója ezen területeknek, ma pedig a vállalat filozófiájával, értékeivel és a mögött álló inspiráló történetekkel, na meg persze logisztikájával fogunk megismerkedni. Papalbert Dávid több mint 10 éve csatlakozott a céghez, és az elmúlt 6 évben már vezetőként kíséri a folyamatokat. A minőségi és megfizethető sportfelszerelések szenvedélyén túl a fenntarthatóság is fókusz, és ez nem csak a termékekben, hanem a logisztikában is megjelenik, legyen szó a raktárakról vagy a szállítmányozásról. Üdvözöllek, Dávid, a Paritás Podcastben.
Szia, Bálint, köszönöm a meghívást.
Kezdjük el azt vizslatni, Dávid, hogy hogyan keveredtél a logisztikai szektorba, milyen tanulmányokat folytattál, és egyáltalán az ország melyik területéről származol.
Ez egy hosszú történet, egyébként én Esztergomból érkezem, ott jártam középiskolába, és teljesen más tanultam. Tehát én kommunikáció és médiatudományt tanultam, ezen belül üzleti kommunikációt, és ez mellett egyébként fociztam 23 éves koromig. Úgyhogy akkor még elég távol voltam a logisztikától, és 23 éves koromban úgy döntöttem, hogy ezt a sportot ezt picit háttérbe szorítom. És
mi történt?
Hát ugye sok sérülés, ez a tipikus, hogyha futballról beszélünk, és úgy gondoltam, hogy nem feltétlenül ebben van a jövőm. Ugye fociztam egyébként a Honvédba, azután pótlásba, Vasasba. Sikerült Ausztriában másfél évet alacsonyabb osztályban játszanom, mint légiós. Úgyhogy azért szereztem tapasztalatot, de úgy gondoltam, hogy nem ebben van a jövőm. És 23 éves koromban úgy döntöttem, hogy kimegyek Angliába szerencsét próbálni, nyelvet tanulni, az volt az első, és első körben azt gondoltam, hogy ez 3 hónapos túra lesz, és valahogy úgy hozta a sors, hogy egy olyan lakótársal kerültem össze, aki egy szállítmányozási és fuvarozási cégnél dolgozott, és hát megfűzött, hogy miért nem próbálom meg, miért nem keresnek csoportvezetőket, fuvarszervezőket, miért nem próbálom meg. És fölvettek szerencsémre, és abból a 3 hónapból, abból 3 év lett Angliában, úgyhogy egy elég nagy tapasztalatot sikerült szereznem fuvarozás, fuvarszervezés terén, és így kerültem egyébként a Decathlonhoz, hogy 3 év után úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert már szereztem annyi tapasztalatot, hogy meg tudjak pályázni olyan pozíciókat, ami mondjuk érdekelne, és ez volt az első, amit találtam a Decathlon logisztikai álláshirdetése, ezt még kint éltem Angliában, amikor beadtam a hirdetésre a jelentkezésemet, és hát gyakorlatilag egy hónap leforgás alatt kiválasztottak, és augusztusban adtam be, és szeptember közepén már kezdtem is a Decathlonnál.
Ez mondjuk tök érdekes. Előny volt szerinted az, hogy Angliában szerezhettél tapasztalatot? Csak így azoknak, akik mondjuk a logisztikában szeretnének elhelyezkedni a későbbieknek, ajánlod-e a saját példádat, hogy mondjuk menjünk ki külföldre, nézzük meg ott, tanuljuk meg ott, és akkor talán egy erősebb CV-nek számít az a Decathlonnál.
Igen. Szerintem két dolog is előnyt jelentett. Az egyik az, hogy volt vagy van sport múltam, és úgymond dolgoztam már csapatban, és csapatjátékosként tudok funkcionálni. És igen, szerintem nagyon, nagyon jó dolog, és ajánlom mindenkinek, hogy egy picit próbálja ki magát külföldön, hogyha szeretne egy kis tapasztalatot szerezni, mert nekem nagyon sokat segített. Nem csak a nyelvben, mert nyilván, hogyha valaki kinnél több évig, akkor egy olyan tudást szív magába, ami itthon nem olyan könnyen megszerezhető, de a tapasztalat az még többet ad, hogyha egy olyan cégnél tud esetleg elhelyezkedni, ahol azért professzionálisan állnak a dolgokhoz.
Na és hát ezek szerint itthon is több mint 10 éve professzionálisan állnak a dolgokhoz. Mi az, ami nem csábított el máshová? Tehát mi az, ami ott tart a Decathlonnál?
Egy szó, a csapat. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat csapattal dolgozom együtt. A 10 év alatt kialakult egy olyan közösség a logisztikában is, egyébként a kereskedelemben is, hogy én itt képzelem el a jövőmet is, mert tényleg segítjük egymást, megbeszélünk mindent, mindenkinek lehet véleménye. Workshopokat tartunk, mielőtt meghozunk egy döntést, kikérjük a csapat véleményét, úgyhogy nagyon, nagyon jól működik az egész.
Mennyire rész az életednek most a sport, akár csapat szinten?
Focizom, tehát azt nem hagytam abba. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy őrlángon, de focizom. Egyébként az öreg fiúkban, most már betöltöttem a 35-öt, úgyhogy a 60-i öreg fiúkban játszom nagypályán, kispályázom is. Az új szenvedélyem a darts, voltam az országos amatőr bajnokságon, kisebb-nagyobb sikerrel. A sport az megmaradt, és most már futok is. Épp pár napja sikerült elérnem az első 10 kilométeremet, úgyhogy erre most elég büszke vagyok.
Hát gratulálok akkor ehhez is. Foci, kinek drukkolsz?
Manchester United szurkoló vagyok, még mindig kitartok, de egyébként igazából a jó futballt szeretem. A Premier League az a kedvencem, azt szeretem nézni.
Jó, akkor most a hallgatók egy része eltávozott, a hallgatók egy része maradt, attól függ, hogy szereti a Manchester United-et. Viccet félretéve, akkor forduljunk rá a Decathlonra. Ez mekkora cég? Honnan indult? Mennyire hálózza be Európát? Mert én például egyszer itt hagytam az egyik kinyitható székemet, és Horvátországban Split mellett autózva tökre megörültem, hogy na, ott a Decathlon, akkor oda bemegyünk.
Hát ugye 1976-ban alapította Michel Leclerc a céget 6 fővel. Akkor még nem volt egyébként saját dekatlonos márka, hanem különböző márkák termékei voltak megtalálhatók a cégbe. És ugye onnan indult, és szép lassan építették fel a céget, és egyre több országban megtalálható a Decathlon. És most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen Európában mindenhol, minden országban ott vagyunk, és világszerte, Kínában, Tajvanon, igazából Dél-Amerikában is már ott vagyunk. Nagyon dinamikusan fejlődik a cég. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye Magyarországon 2008-ban jött a Decathlon, az első áruházunkat Budaörsön nyitottuk meg, ugye szerintem már voltál a Budaörsi áruházban, a Sport utcában, ami egyébként Közép-Kelet-Európa legnagyobb áruházának számít jelenleg. És ugye 2008-ban jött be a Decathlon Magyarországra, akkor még 2008-ban nem Magyarországról szállítottuk a termékeket, mert ugye még nem volt raktár, az Lengyelországból történt a kiszállítás, és 2010-ben nyitottuk meg a 60-i logisztikai központot, ami egy óriási változást jelentett, így a termékellátásban sokkal gyorsabb volt a flow.
És akkor most miért felelünk mi Magyarország? Itt régiós szinten amúgy meghatározó ez a 60-i egység?
Így van, tehát a 60-i regionális raktár az nem csak egy lokális raktár, ez egy nemzetközi raktár. Tulajdonképpen Ausztria, Szlovákia, Magyarország és Szerbia áruházai kerülnek innen kiszállításra, az jelenleg 45 áruházat jelent összességében. Sok változó van ebben, vagy változó volt ebben, mert ugye volt, amikor még Horvátország is, Szlovénia is, Románia is, Bulgária is hozzánk tartozott. Megvannak a raktárnak a max kapacitásai, ezért nyitottunk egy új raktárat Bukarestben 5 évvel ezelőtt, úgyhogy a román és a bolgár flow az tulajdonképpen átkerült oda, egy pici átszervezés után. A horvátok és a szlovének pedig Olaszországhoz kerültek, és akkor így gyakorlatilag kialakult ez a négyes.
Logisztikai szemponton túl akár felsővezetés tekintetében is központ valamilyen szempontból Magyarország, mert én azt láttam, hogy például Ausztriában, amikor nyitott az első üzlet, azt egy magyar vezető adta át pár évvel ezelőtt.
Igen, magyar a vezető Ausztriában, de nincs köze egymáshoz, tehát Magyarországnak is, Ausztriának is és Szlovákiának is külön vezetősége van.
Viszont akkor ez tök jó hír, hogy Magyarországról el lehet indulni akár ebben az irányban menedzseri szempontból is egy-egymás.
Abszolút, jó példákat mondok. Az üzemeltetési vezetőnk, aki a raktárban volt üzemeltetési vezető, ő most a Holland raktárnak az üzemeltetési vezetője. És nagyon sok ilyen példa van, tehát a nemzetközi karrier az abszolút nyitott mindenkinek.
Oké, akkor adott a helyszín, 60. Mi történik a 60-i raktárban? Mik jönnek oda, mik mennek ki, kinek szállítotok saját üzletek számára, számítotok más partnerek számára, vagy esetleg a vevők felé is tőletek megy? Ebbe avasd be bennünket kicsit.
Hát, szaknyelven van egy B2B és egy B2C oldalunk a raktárban. Egyébként most jelen pillanatban 26 ezer négyzetméteren operálunk, majd később szerintem beszélünk a bővítésről is. Ugye ez a raktár felel az áruházi kiszolgálásért, tehát gyakorlatilag mi ezt B2B-nek nevezzük, az összes áruháznak a termék feltöltéséért a 60-i raktár felel. Ezen felül még ugye a B2C, tehát az online rendelések kiszolgálásáért is mi felelünk, tehát hogyha valaki rendel a honlapunkon valamilyen terméket, azt 60-ban pickingeljük és onnan szolgáljuk ki.
Ez jellemzően az én filmben úgy néz ki, hogy általában van mondjuk 20 üzletünk, akkor a 20 üzlet valamelyikébe szedi össze a kis alkalmazott és készíti oda, vagy a pult mellé, vagy küldi ki.
Igen, van olyan lehetőség is egyébként, hogy az áruházból készítjük elő, hogyha valaki mondjuk 2 órán belül szeretné azt a terméket átvenni, van ilyen lehetőség is, de hatékonyság szempontjából az a jó, hogyha ezek a rendelések összpontosítva vannak egy helyen, ahol egy dedikált csapat, aki ért a logisztika nyelvén is, és tudja, hogy hogyan működnek a folyamatok, az kezeli ezeket a rendeléseket.
És ez már akkor a weboldalon külön válik, hogyha valaki szeretné a boltba, az egy teljesen másik.
Ez választható opció, hogy szeretné, ugye lehet házhoz szállítást is választani, lehet click and collect opciót is választani, és ugye ott a click and collect-en belül lehet választani, hogy 2 órán belül szeretné átvenni, de nyilván ez termékfüggő, tehát nem minden termék elérhető 2 órán belül.
Persze, de akkor ami a weboldalon van, az egy valós készlet, és akkor onnan tudjuk fölkölni, mert ez sok cégnél nehéz.
Igen, ugye többen kérdezték már tőlem, hogy miért van az, hogy valamikor mondjuk 8 napos szállítási határidőt ír a rendszer. Ugye jelen pillanatban 60-ban a termék portfóliónak a 70%-a található meg, ami a Decathlonban megtalálható, és hogyha valaki olyan terméket rendel, ami itt nincs, hanem mondjuk csak Franciaországban vagy Spanyolországban van készleten a raktárban, akkor azt meg kell várni, még ide ér a vonat, a vonatról még ezt a terméket áthozzuk 60-ba és elkészítjük.
Tehát akkor utazik az egész világon igazából, hogyha valamire rákattintunk. Igen. Vissza akkor a logisztikára, és vissza természetesen akkor az üzletek kiszolgálására. Mondtad, most itt említetted a vonatot, honnan érkeznek be a termékek, és milyen módon?
A termékek nagy része egyébként Franciaországból érkezik, illetve Spanyolországból. Napi szinten 8 és 15, 33 palettás, 27 tonnás szállítást kapunk, és ennek a 70% egyébként intermodális, tehát most már átálltunk 2 éve erre a megoldásra, hogy csökkentsük a CO2 kibocsátásunkat, és a maradék az közúton jön. Nyilván a közút az gyorsabb, de az nagyjából 4 nap alatt itt van Franciaországból. Az intermodális, mivel ott többször át kell rakni, ott nagyjából egy 7-8 nap, amíg ide jönnek a termékek. Úgyhogy igen, tehát a Franciaországban és Spanyolországban találhatóak a központi raktáraink, önálluk megtalálható az összes referencia, és ők pótolják a készletet, amikor a rendszer úgy érzékeli. Van egy bizonyos fogyás belőle, akkor visszahozza a meghatározott szintre.
Akkor nézzük meg, beérkeztek az áruk, mi történik a raktárban, mert hogy nektek azért eléggé automatizált a raktáratok. Ez hogy épült fel, milyen rendszereket használtok?
Kezdjük az elejéről. Ugye 3 éve kezdtük el az automatizációt. Előtte teljesen manuális módszerekkel dolgoztunk, tehát úgy kell elképzelni, hogy papír alapú rendelések, és akkor a papír alapú rendelésekkel mentünk a polcokhoz, és készítettük elő az áruházaknak a termékeit. Ugye ez úgy működik, hogy minden áruháznak megvan a biznisz modellje, és ehhez a rendszer pedig generálja a rendeléseket fogyás alapján, forecast alapján, és ezeket a rendeléseket mi napi szinten kezeljük, mi úgy mondjuk, hogy pickingeljük, komissiózzuk, és ezeket napi szinten küldjük. Az áruházakban nincsen raktár, tehát csak az van készleten, ami a polcon van, tehát nagyon fontos, hogy ezt a just-in-time rendszert tartsuk, tehát hogy amit rendelést generál a rendszer, azt minél hamarabb visszapótoljuk az áruházakba. Tehát úgy kell elképzelni, egyébként reggel 6-tól este 10-ig dolgozunk általában, hogy reggel, amikor elindul a műszak, akkor a raktáros kollégák megnézik a rendszerben, hogy milyen rendelések vannak, és ezeket a rendeléseket a transport planning szerint, ami ugye be van állítva egy fix időkapukra, az alapján pickingelik ki a termékeket, és küldik el az áruházakba.
Ez nagyon feszes tempót kíván.
Igen, főleg egyébként így 40-45 áruházzal, de van egy nagyon-nagyon jó rendszerünk, amit 4 éve sikerült elindítanunk. Régen mindig a fogyást pótoltuk, tehát hogyha ma például nagyon-nagyon nagy vásárlóerő van az áruházakban, és minden lefogy, akkor mi ezt holnap vagy holnap után kaptuk volna megrendelésbe. Tehát mindig a múltat próbáltuk volna pótolni, és ez a rendszer, ez most úgy működik, hogy gyakorlatilag a jövőt forecastolja be nekünk, és hát nagyon-nagyon sok dologra fókuszál ez a rendszer, tehát a historikus adatokra, arra, hogy milyen az időjárás, stb. De hogy ezért ez egy 90%-os pontossággal meg tudja mondani nekünk, hogy a következő 2-3 napban mi fog történni. És ma például a holnap után kamionba kerülő termékeket pickingeljük és készítjük elő. Tehát ezáltal sokkal kevesebb a csúszás. Nyilván 100%-ban nem lehet mindig kielégíteni az elvárásokat, hiszen vannak azért változók a rendszerben, de ez az FNR nevezetű rendszer, ez nagyon, nagyon tiszta képet mutat arról, hogy mi fog következni a következő napokban.
Ugye ehhez kell egy csomó adat. Nem tudom, hogy ez a digitalizáció, ez mert korábban megérkezett, mint ahogy automatizáltatok volna.
Igen, tehát az adatokat nyilván azokat már amikor én a Decathlonhoz érkeztem 2013-ban, már akkor indultak erre irányuló törekvések, projektek, hogy ezeket a rendszereket fejlesszük. És nyilván ahhoz, hogy ezek a rendszerek működjenek, ahhoz elég sok data kell. 4 évvel ezelőtt indult el a rendszer, tehát most már gyakorlatilag egy 10 év datájából generálja a rendszer ezeket a rendeléseket.
Akkor ugorjunk a paraméterek tekintetében oda, hogy ugye mondtad, hogy több országot nem tudtatok már kiszolgálni, mert hogy korlátolt volt a raktárkapacitás, most is azért elég szép nagy az a 24 ezer nézetméter, amit említettél, de most bővülés lesz.
Bővülés lesz, ugye jelen pillanatban 24 ezer négyzetméteren operálunk, viszont van egy external warehouse-unk vagy raktárunk Maglódon, ez 6500 négyzetméter, ahol a komplett kerékpároperáció és fitnessgép operáció folyik. A jövőt nézve az a hatékony, hogyha minden egy helyen van. Most jelen pillanatban 10 000 négyzetmétert építünk, ami egyébként januárban kész is lesz, úgyhogy hogyha minden jól megy, akkor februárban már a komplett operáció az 60-ban fog működni.
És akkor ez már tervezetten automatizált, nem tudom, hogy függőlegesen, vízszintesen?
Nem, ez még egyelőre manuális lesz. Ugye az automatizáció megtörtént 3 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy ismered-e, hallottál-e már a Geek Plus nevezetű rendszerről. Az aktivitásunknak a 60%-át teszi ki. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem mi megyünk a polcokhoz, hanem a polcok jönnek hozzánk. 110 robot dolgozik most 6000 négyzetméteren. Egyébként és nagyjából 1200 polcot mozgatnak, és hoznak a raktárosainkhoz, és ezt egyébként 12 picking álláson kezeljük ezeket.
Ha már rengeteg adatotok van, akkor az érdekelne, hogy hatékonyság szempontból van-e mérőszám, mennyivel jobb ez így automatizálva?
Nyilván produktivitásban egyébként jobb, mert nem kell annyit, tehát hogyha lépésszámot nézünk egy embernél, akkor sokkal kevesebbet kell lépni. Vannak olyan termékek, ahol sokkal jobb a produktivitás, viszont azt is látni kell, hogy vannak olyan dimenziójú termékek, amire mondjuk ez a rendszer nem feltétlenül alkalmas.
De értem szerintem, akkor azt úgy kell esztetok fel, hogy...
Igen, tehát valami nem került be ebbe a rendszerbe, tehát jellemzően a kisebb dimenziójú termékek kerültek be, amit könnyű pickingelni. Ugye itt egy ilyen pick by light funkció van, amikor a robot kihozza a termékeket, az operátor körül dobozok vannak, és felvillan egy lámpa, hogy melyik dobozba kell berakni a terméket. Nyilván ez túlságosan nagy termékeknél ez nem működik. Úgyhogy ezek a termékek nem is kerültek ebbe a rendszerbe bele.
Ugye itt nagyon könnyű, sőt, szinte betanítani sem kell az embereket arra, hogy észrevegyék ezeket a rendszereket, hogy állnak hozzá az operátorok mondjuk ezekhez a változásokhoz, mert ez egy kicsit ilyen future dolognak tűnik, amit a filmekben láttunk, meg hallottuk, hogy majd egyszer jön, de akkor itt már a valóság.
Nyilván ez egy teljesen más embert kíván, ez a munkafolyamat. A monotonitásnak a tűrése az egy fő kérdés, amikor mondjuk valakit meghallgatunk egy ilyen pozícióra. Viszont megpróbáljuk színesíteni a munkát, tehát nem csak ezeket a feladatokat csinálják. Próbáljuk forgatni az embereket, hiszünk a multikompetenciában, tehát próbálunk plusz feladatokat. Nyilván azért ez a fő feladat, aki ezen a részlegen dolgozik, ennek ez a fő feladat, de mellette vannak olyan feladatok is, amikor egy picit ki tud szakadni ebből a monotonitásból.
És HR szempontból történt ez az automatizálás, vagy tényleg inkább csak a hatékonyság szempontból?
Ez abszolút hatékonyság szempontjából történt, mert egyre növekszik a mennyiség, és ezt le kell követnünk.
Csak mert ugye nagyon sokan említik azt, hogy akár a logisztikában is, vagy akár a raktárokban is nagyon nehezen találnak itthon munkaerőt. Nem tudom, hogy ezzel ti hogy álltok.
Érezhető, hogy nagyon nehéz találni munkaerőt, de most ugye 250-en vagyunk a raktárban, és azt a mennyiséget, ami előttünk áll a következő 1-2 évre, azt le fogjuk tudni fedni ezzel a robotizációval, és minimális felvétellel. Nyilvánvalóan a szezonokban alkalmazkodnunk kell a peak szezonokhoz, és nagyon nehéz mondjuk felvenni egyik hónapról a másikra 20-30-40 embert, de ugye ilyenkor támaszkodunk a diákokra, akik egyébként nagyon szeretnek minket. Rengeteg diák dolgozik nyaranta a Decathlon logisztikai központjában, és ugye külső munkavállalókat alkalmazunk ezekben az időszakokban. kell az előre tervezhetőség.
Hát de ehhez van egy szuperrendszeretek. Na de hogyha a szuperrendszer meghatározza, hogy mit kell csinálni, onnantól kezdődően összerakjátok ti ezt a raktárbázison, ki kell szállítani. Saját szállítmányozásotok van, partnerek vannak, akik kiszállítják, ez hogy működik ki, tehát hogy jut ki az áru a B2B platformon?
Ez úgy kell elképzelni, hogy majdnem minden nap megy majdnem minden áruházba autó. Nyilván ez szezon függő, de például, hogyha egy magas szezon nézünk, akkor minden nap küldünk például Budaörsre autót. Nincsen saját flottánk, alvállalkozókkal dolgozunk. Egyébként minden évben tendereztetünk, épp most egyébként benne vagyunk a tender processben. Mindenki várja a karácsony előtti hetet, mert akkor lesz kihirdetve a végeredmény. Általában 5-6 partnerrel szerződünk le erre a 45 áruházra, és ők biztosítják nekünk az autókat. Havi planningekkel dolgozunk, tehát amit mondtam, hogy nagyon kiszámítható a rendszer, tehát előre meg tudjuk mondani egy hónapra, hogy melyik áruháznak melyik nap lesz autója, és pontosan megmondjuk, hogy ez mikor lesz rakodva, és mikor kell az áruházba érkezni, és ez nagyjából 99%-os pontossággal működik.
Ezt is a saját rendszeretek tervezi meg?
Ezt mi tervezzük meg. Ez úgy működik, hogy mi megtervezzük azt, hogy mikor menjenek az autók, és ahhoz generálja a rendszer a rendeléseket. Tehát például, hogyha holnapra nem kér Budaörs autót, mert mondjuk tudom én, csapatépítés van, vagy bármi van, akkor ez az FNA rendszer, ezt mi tudjuk kezelni, és abba be tudjuk állítani, hogy azokat a rendeléseket egy nappal előtte generálja meg, hogy mondjuk az előtte való autóval el tudjon menni. Tehát igazából minden a transport planningre épül rá, miután azt mi megcsináltuk, utána a rendszer rá generálja a rendelést.
Lehet hiba a rendszerben, vagy lehet történhet bármiféle havária? Nem tudom, hogy volt-e ilyen.
Hát szerintem nincs olyan rendszer, ami tökéletes.
Aha.
Ezért van egy nagyon hatékonyan működő supply csapatunk, aki azért ebbe a rendszerbe bele tud nyúlni, hogyha azt látja, hogy mondjuk túl forecastol a rendszer, vagy alul forecastol a rendszer, akkor tudunk benne azért módosításokat tenni.
Jó, akkor még olyan nem volt, hogy neked kamiont kellett volna vezetned, és gyorsan átvinni Budaörsre egy egész konténernyi árut.
Hát mondjuk lehetőség lett volna rá, hogyha lett volna jogosítványom, de nem, tehát ilyen azért nem fordul elő. És a partnereink azért elég flexibilisek ebből a szempontból, tehát volt már olyan egyébként, most csak ez egy ilyen off-topic, de hogy amikor esett az eső a szigeten, és mindenki gumicsizmát szeretett volna vásárolni, akkor felhívtak minket az áruházba, figyeltek, lefagytunk gumicsizmából, valamit csináljátok. Hát ugye mi gyorsan elkezdtünk pickingelni, a supply allokált nekünk gumicsizmát, elkezdtük előkészíteni, de hát ugye már elmentek a szállítások, és hát ugye még aznap le kellett menni, úgyhogy hála Istennek az ilyen helyzeteket is a partnerünk segítségével sikerül megoldani. És még aznap elfogyott az a x100 gumicsizma, amit leküldtünk a nyugatiba, úgyhogy.
Mostani epizódunkat a Glebs szoftver család támogatta. A Glebs olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártó cégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Time Slot Management, a Yard Management, a Transport Management és a Raktári Konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self-Check-in Terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentessé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glabs.me weboldalra.
Van amúgy nagyon népszerű terméketek? Tehát, hogy kiemelkedően látszik az, vagy lehet, hogy szezonalitásra adja gondolom, de hogy mik a legjobban futó termékek ilyen tekintetben?
Hát nyilván inkább sportokat mondanék, mert szerintem így külön-külön nem lehet kiemelni termékeket, de ugye a természet hegymászás az a Decathlonnak a zászlós hajója, ugye a Quechua. Illetve egyébként vannak olyan sportok is, amiben fejlődünk, például a Kipsta. 2024-től a Kipsta fogja adni az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga hivatalos labdáját, úgyhogy fejlődünk ebben is.
Hogy sikerült kirúgni a másik kettő nagyot?
Hát ebben nem voltam benne ebben a projektben, de én nagyon örülök neki, nyilván a futball közel áll hozzám, úgyhogy szerintem a Kipsta márkának ez egy nagyon nagy előrelépés.
Még egy picit kanyarodjunk vissza a raktárbázis bővítésre, hogyha ennyi mindent kiszállítunk, akkor ez számomra azt jelenti, hogy valószínű, hogy nem csak a meglévő maglódi raktárat fogjátok oda áttenni, hanem talán várható az, hogy még több termék elérhető innen Magyarországról.
Tervben van, ugye jelen pillanatban a termékportfóliónak a 60%-a található meg itt. Ugye ez azt eredményezi, hogy vannak olyan termékek, amire kicsit többet kell várni. Hogyha mondjuk online valaki rendel, akkor lehet, hogy nem két nap alatt kapja meg a termékét, hanem 8 nap alatt. tervben van az, hogy ezt egy picit gyorsítsuk, és minél nagyobb referenciával dolgozunk itt 60-ban. Úgyhogy a bővítésnek ez is az oka, hogy nagyobb lesz a raktár, ezáltal több referenciát is tudunk majd itt tárolni. Ezáltal gyorsítjuk az ellátási láncot, illetve a rendelések megérkezését. Akár az áruházba, akár a customer-öknek.
Raktár tekintetében számok. Mennyi kamion érkezik? Hány tonna áru? Mennyi megy ki? Hány felé osszuk el?
Oké, hát naponta nagyjából 8 és 15 komplett kamiont fogadunk Franciaországból. Ezek általában vegyes kamionok, tehát ezeken standard dobozoktól kezdve az amorf termékekig mind megtalálhatóak. És hogyha az áruházakat nézzük, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy majdnem minden áruháznak küldünk napi szinten autót. Tehát ilyen 50-60 autó, ami forog naponta beki a raktárban. Hogyha számokat nézünk, és hogy mennyi terméket küldünk el mondjuk napi szinten így a raktárból, akkor átlagosan 80 és 120 ezer termék az, amit egy nap kezelünk a két műszakban, és ezt most jelen pillanatban ilyen százas produktivitással tudjuk megcsinálni, ami azt jelenti, hogy egy fő egy óra alatt 100 terméket tud összekészíteni az áruházaknak.
Azért a raktározás nem egy egyszerű dolog. Vannak ilyen furcsa sztorik, amik ilyen meghökkentőek voltak akár számodra, és egy nehézség volt, de végül megoldottátok?
Hát rengeteg sztorim van egyébként, tehát hogy itt a Covid időszaktól kezdve, amikor egyik napról a másikra kellett átalakítani a raktárat B2B raktárba, B2C raktárba, vagy amikor a külső raktározást kellett elindítani egyik napról a másikra, mert ugye nem volt elég helyünk. Voltak azért nehéz időszakok, amikor hozzánk tartozott ugye Románia és Bulgária is, akkor 5 országot láttunk el, és ugye akkor nagyjából a kapacitásunknak a végén voltunk, és volt olyan, hogy 30-40 kamion várakozott átvételre, mert nem tudtuk hova tenni. Tehát hogy az volt a probléma, hogy nem tudjuk átvenni, mert nincs rá kapacitásunk, hanem nem volt fizikai hely a raktárban, mindenhol dobozok voltak. És hát ilyenkor vészmegoldásként ugye próbáltunk minél gyorsabban, minél hatékonyabb megoldást találni. És hát ugye ilyen egy-két hét leforgása alatt költöztettük ki olyan raktárba az árut, ami esetleg hozzánk közel van, és onnan próbáltuk visszatáplálni a készletet, ami elfogyott.
Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy körbe telefonáltok, vagy elindultok autóval és körbenéztek, hogy hol lehet üres raktár a környéken, vagy google.hu és úgy?
Hát nyilván azért már az évek alatt kialakul egy kapcsolatrendszer, egy a szállítmányozásból kifolyólag is, és ilyenkor igen, tehát ilyenkor elindul a telefonálgatás, hogy kinek van üres 5000, 6000, 3000, 2000 vagy bármennyi négyzetméter, amit egyik napról a másikra mondjuk oda tud adni.
És ha jól értem, akkor ezt rugalmasan kezeli a cég is, olyan tekintetben, hogy akkor a jóváhagyások azok ilyenkor felgyorsulnak, és akkor azt mondják, hogy...
Nyilvánvalóan, tehát amikor egy olyan szituációban vagyunk, hogy több tízezer termék várakozik átvételre, akkor minden hamarabb megoldást kell találni rá. De ez már egy régi sztori, hála Istennek, ilyenbe már nem fogunk belefutni, azt gondolom.
De valamit biztos, hogy tanultatok belőle, mert azért oké, hogy itt volt a Covid, de a legtöbben, vagy a legsokan jót tanultak belőle, tehát hogy olyan váratlan szituációkat okozott a logisztika szélrózsájában.
Abszolút, szerintem megtanított minket sokkal flexibilisebbnek lenni. Meg arra is megtanított, hogy még előbbre tervezzünk, akár humánban, vagy akár szállítmányozásban is. Ez mindenféleképpen egy nagy tanulság.
Milyen további fejlesztések várhatók amúgy a raktár tekintetében, ha jövőt nézzük?
Igen, ugye most épül 10.000 négyzetméter, ahol a komplett kerékpár operációt és fitnessgép operációt fogjuk végezni, ugye magas polcozású rendszereken. Ez még nem lesz automatizálva, viszont a manuális pickinget azt át fogjuk váltani tablet pickingre, tehát ez már egy gyorsítást fogadni a folyamatnak. A fő cél az lenne, mint néhány európai raktárban, ami működik automatizált rendszer, tehát ez egy olyan automatizált rendszer, ami a magas polcról lehozza a termékeket. Azért ez egy 20-30 millió eurós beruházás, tehát hogy ezt azért alá kell támasztani, hogy mondjuk ez mennyire működik hatékonyan, vagy mennyire érdemesebb beleinvestálni. Hát megnézzük, Hollandiában már működik egyébként, ugye várjuk mi is a számukat, hogy ez mit fog hozni a jövőben. Ez mellett ugye fontos, hogy ebben az új 10.000 négyzetméterben fogjuk kezelni a második esélyes termékeinket. Ugye, hogyha beszélünk a fenntarthatóságról és a termékeknek az élettartamáról, akkor ez egy nagyon, nagyon fontos fókuszpont a cégben, hogy azokat a termékeket, amelyekre tudunk adni második esélyt, annak adjunk is. Úgyhogy ezek hatvanba lesznek tárolva, javítva, és utána pedig bekerül majd a portfólióba.
Mielőtt a felhasználókra és a fogyasztókra rátennénk, még egy dolog érdekel, hogy hogyan tudjátok mérni, vagy ezt is akár egy digitális rendszer, vagy digitalizált rendszer mérje, hogy ti hogy dolgoztok, jól dolgoztok-e, amikor ilyen beavatkozás van, mert gondolom felfelé, a board felé számok kellenek, KPI mutatók kellenek, ezek hogy oszlanak meg nálatok a raktárban?
Hát ugye nálunk két fő KPI van, az egyik az a promise. A promise az azt jelenti, hogy mi időben szállítjuk el a rendeléseket a vásárlóknak, illetve az áruházaknak. A másik pedig a produktivitás, ami gyakorlatilag a hatékonyságunkat mutatja meg. Ugye ez úgy működik, hogy minden részlegnek, minden csapatnak van egy produktivitási célja, amit hozni kell. És egyébként erre például a következő éves bónuszunkat is erre fogjuk ráépíteni, amiben ezek a mérőszámok benne vannak, hiszen minél hatékonyabban dolgozunk, minél produktívabbak vagyunk, annál több terméket, és annál kevesebb időt vesz igénybe az, hogy időben odaérkezzen az áruházba a termék, vagy a vásárlóhoz.
Tudsz mondani egy pár példát?
Produktivitás mondjuk azon is múlik, hogy milyen a termékeknek a szedhetősége. Ugye itt mi kulcsokkal dolgozunk az áruházoknak, az azt jelenti, hogy ezekben a kulcsokban vannak sportok. És ezeket a kulcsokat tudjuk állítani az áruházaknak, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy ebben a kulcsban benne van a quechua meg a természet, és akkor ezt a kulcsot, ezt egybe kezeljük, egybe pikingeljük. És ezeken a kulcsokon lehet változtatni, és minél hatékonyabban állítjuk be ezeket a kulcsokat, annál jobban szedhetőek a termékek, és annál produktívabb a folyamat. Úgyhogy ezen folyamatosan dolgozunk, hogy ezt hatékonyabbá tegyük.
Ugye, amikor én az áruházban járok, akkor egyre több olyan termékkel találkozok, hogy még fenntarthatóbb, újrahasznosított, ilyen-olyan speciális anyagból készül. A logisztika és a szállítmányozás mit tesz az energiahatékonyságért, vagy a fenntarthatóságért?
Hát ugye első körben próbáljuk mi is a lábnyomunkat kicsit lejjebb húzni, és a csomagolóanyagot például megpróbálunk olyan csomagolóanyagokat használni, ami környezetbarát. Például a ragasztószalagjainkat 2025-től 100%-ban le fogjuk cserélni papír ragasztószalagra. A pántokat használunk fóliázás helyett, tehát nagyon sok fóliát használtunk az elmúlt 10 évben, és most már gyakorlatilag ez is egy KPI a csapatoknak, hogy mennyi fóliát használnak, és mennyit tudunk mondjuk megspórolni. Illetve ugye vannak olyan megoldások, vannak olyan fóliák, amik sokkal kevesebb mikronúak, vagy hogy fogalmazzak, sokkal vékonyabb fóliák, amik olyan hatékonysággal bírnak, mint mondjuk egy normál fólia, ezáltal több tonnával tudjuk csökkenteni a hulladék kibocsátásunkat. Ugye ez az egyik része, hogy a csomagolóanyaggal, illetve a termékek küldésénél megspóroljuk ezeket a hulladékanyagokat, és ugye van egy szállítás része is. Ugye a jelen pillanatban a szállításoknak 15%-os effektje van a CO2 kibocsátásba, ami egyébként elég nagy számnak számít. Nyilván egyébként a 60% az a gyártásból jön, de lokálisan mi abban tudunk segíteni a logisztikában, hogy ezeken a területeken megpróbálunk csökkenteni, és pont most egy hónappal ezelőtt kezdtünk el tesztelni egy elektromos 18 tonnás teherautót, ami most már folyamatosan dolgozik, és ennek nézzük a hatékonyságát, és próbáljuk az autó határait feszegetni, és megnézni, hogy ezt az autót hova tudjuk még a jövőben küldeni.
Na hát akkor lehet, hogy a Sport utcában ezen túl Budaörsön ezt is figyelgethetjük, hogy mikor.
Lehet, bár nem feltétlenül Budaörs az első számú célpont ezzel az elektromos autóval, inkább belvárosba gondolkozunk, Korvin, Nyugati, illetve a közelebbi destinációk. Ugye egy ilyen autónak 230-260 km a hatótávolsága, és azért ez függ az időjárástól is, tehát azért ebből mondjuk le kell vonni 30-40-et, hogyha hideg van. Úgyhogy azokat az áruházakat, amik közel vannak, Eger, Dunakeszi, Csömörmaglód és Nyugati Korvin, ezeket célozzuk majd meg a jövőben.
Én most reggelente, amikor megyek dolgozni, 10 percre sétálok a villamosig, és egy kétszer-kétsávos út mellett a Béke utcában sétálom, és tegnap tűnt fel amúgy a novemberi kipufogó gáz, hogy a séta közben mennyire durva, és már egy utcával bejebb megyek, tehát ilyen szempontból amúgy valamire hasznos és fontos az, hogy mondjuk egy ilyen kamion méretű, vagy hát egy kamion konkrétan ne ott mellettem pöfögjön.
Igen, igen, és egyébként most már a kis csomagos kiszállításban is, ugye az online rendeléseknél is, már van olyan partnerünk, aki a belvárost elektromos autókkal szállítja. Abszolút támogatjuk ezt a törekvést.
Akkor forduljunk most a fogyasztók felé. Mivel találkozunk mi, amikor belépünk a Decathlonba, mert a maga a cég, a fogadótér is nagyon átalakult, vagy nekem például pont Budaörsön volt ugyancsak egy életre szóló élmény az, hogy egy Suzuki tetejére felraktatok egy olyan sátrat, ami ugye egy ilyen kocsi tetejére elhelyezhető, kinyitható izé, és abban lehetett feküdni, és így, hát van egy borsos ára, az biztos, de elgondolkodtam rajta. Szóval egy csomó érdekességet találok meg, amikor elmegyek mondjuk egy-egy Decathlonba, amire nem is gondolnék, vagy lehet, hogy magamtól nem is feltétlenül fordulnék felé.
Igen, ugye megpróbáljuk ezeket a termékeket minél közelebb hozni a vásárlókhoz, és megmutatni gyakorlatban is, hogy ezek a termékek mire képesek.
Úgyhogy ki lehet próbálni dolgokat,
így van,
rollerek, tehát, biciklik.
Hogyha bemész a budaörsi áruházba, az gyakorlatilag egy szórakoztató központ is, mert tulajdonképpen minden terméket ki tudsz próbálni, és most már nem csak ki tudod próbálni, hanem ki is tudod bérelni, ugyanis augusztusban elindítottuk a bérlést több áruházunkban, és most már vidéken is és Budapesten is elérhető ez a szolgáltatás, ahol szezonális termékeket tudunk vagy tudnak bérelni. Ez egy kényelmi szolgáltatás a vásárlóknak, hiszen nem mindenki szeretné megvásárolni azt a 100 000-es szupot például, de mondjuk egy-két alkalomra, amikor leszeretne venni a Velencei tóra vagy a Balatonra, ez tökéletes, hogy ezt az élményt ezt egy-két napra, de megélje.
Arról is van szó, ha mondjuk én ki akarok menni a szigetre sátrazni, akkor bérelek tőletek sátrat, és akkor pár nap után visszaviszem?
Abszolút, abszolút.
Ami még megfogott nálatok, az az őkiszolgáló kassa, amilyet még máshol nem láttam, és amikor legelőször kipróbáltam, ez 2 éve lehetett talán a Nyugatinál, nem is értettem, hogy működik. Szóval kérlek, mesélj, de hogy mi történik ott?
RFID-val működik egyébként. Ez onnan indul, hogy a gyártás során minden termékünkben beépítésre kerül az RFID. Ez biztonsági okokból is egy nagyon jó dolog, illetve ez miatt is, hogy ezeket a kasszán érintésmentesen gyakorlatilag át tudja húzni a vásárló. És nyilván, tehát hogyha azt nézzük, ez sokkal hatékonyabb, mint hogyha pénztárak működnének, hiszen sokkal, sokkal gyorsabbá teszi a rendszert. És ez úgy tud működni, hogy mi a logisztikai központban ezeket az RFID csipeket, ezeket aktiváljuk. Tehát amikor egy raklap kész van, akkor mi egy ilyen RFID géten megforgatjuk, és aktiváljuk az összes RFID chipet, ami benne van a termékekbe, és akkor, amikor bárki vásárol a Decathlonba, belerakja a kosarába ezeket a termékeket, oda megy a kasszához, és ezeket az RFID chipeket a rendszer érzékel, és már mehet is a fizetés.
Nézzük meg Decathlon szempontból a jövőt, milyen logisztikai szállítmányozási, vagy akár a fogyasztók felé tett ígéretetek van, vagy akár saját belső ilyen elérendő cél 2025-2030-ig?
Hát ugye az egyik fő cél az, hogy fenntarthatóan juttassuk el a sportot az emberekhez, és szeretnénk, hogyha ezt hosszú távon tudnánk biztosítani. Ugye az eco-design termékekkel, amit említettél is, hogy találkoztál vele, 2026-ra szeretnénk, hogyha a portfóliónak a nagy része az eco-design lenne, tehát újrahasznosított anyagokból, sokkal hosszabb élettartamot adva a termékeknek, javíthatóságot adva a termékeknek biztosítanánk ezt, hogy elérhető legyen a sport mindenkinek.
Tehát ha mondjuk eltörik a sátramban az a pálc, ami mindig eltörik, akkor nektek van erre megoldásotok?
Abszolút, 60-ban működik a regionális műhely, és hogyha bemész egy magyar áruházba, és szeretnél javítást kérni a termékedre, akkor azt fölküldik nekünk 60-ba, és a regionális műhely ezt megjavítja, és küldi vissza az áruházba.
Ez jó hangzik. Akkor nézzünk rá a logisztikára, mint olyanra, meg a szállítmányozásra, ami nem csak Decathlon. Milyen trendeket látsz, hogy esetleg látsz-e bármiféle problémát, egy újabb válsághelyzetet? Most válságban van-e a logisztika vagy a szállítmányozás? Milyen problémákkal találkozunk?
Hát ugye én azt látom, hogy a legtöbb szállítmányozó és fuvarozó a sofőr hiányjal küzd, tehát nagyon nehéz sofőröket találni, és többször futottunk bele olyan problémába, főleg a peak season-ökben, amikor azt mondta a szállítmányozó, hogy van autója, de nem tud rá sofőrt adni, tehát nem tud adni plusz kapacitást, mert nincs elég sofőr. Úgyhogy ezt én egy problémás pontnak látom. Nyilván itt a sofőröknek a bére az, ami ebben érdekes lehet. Tehát nagyon sokan kimennek külföldre, vagy nagyon sokan egyébként más szakmát választanak, elmennek a szakmából.
És akkor ezt nektek kell pótolni, mert mit, hogy kifizetni a szállítmányozó felé, hogy ő kifizesse remélhetőleg?
Hát nyilván mi próbálunk a piachoz alkalmazkodni. Mi ugye egy évre szerződünk le, egy évre írjuk alá az árakat, ebben nagyon eltérni mi nem tudunk, viszont pont azért az ilyen helyzeteknek az elkerülésére próbálunk annyi partnerrel leszerződni, hogy a szinergiákat meg tudjuk adni bizonyos vonalakra, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe.
És akkor gondolom az is cél lehet, hogy mondjuk ez az intermodális szállítmányozás nagyobb fókuszt kapjon, hiszen ott csak egy mozdonyvezető múlik minden, vagy egy...
Abszolút. Nyilván az áruházi szállításokban, tehát mondjuk egy belföldi szállítmányozásban, forrozásban az nem működik, de az, hogy a hosszú vonalakon Franciaországból és Spanyolországból vonaton érkezzen az áru, ez már egy abszolút működő dolog, és ezt szeretnénk még. Tehát, hogy most ugye 60-70%-a érkezik vonaton a szállítmányoknak, és ezt szeretnénk még följebb tolni. Nyilvánvalóan azért azt is tudni kell, hogy a jelen pillanatban a vonatoknak a kapacitása is véges. Tehát, hogy azért hosszabbak egyébként az utazási idők, mert nagyon, nagyon sokszor nincs hely azokon a line-okon, amik jönnének vissza.
Decathlon szempontból bármiféle áruházbővítés, akár a régióban, akár újabb terület megcélzása.
Magyarországon most 24 áruházzal dolgozunk, nem tervezünk az elkövetkezendő 1-2 évben áruházat nyitni, inkább próbáljuk az online piacot erősíteni, és az online vásárlóinkat még nagyobb minőségben kiszolgálni. Szlovákiában vannak tervben nyitások, ott most 13 áruház van. Ők most ott tartanak, ahol Magyarország tartott egy 3-4 évet, tehát ők még nagyon-nagyon fejlődő piac, és ugyanezt tudom elmondani az osztrák piacról is, ott jelen pillanatban 5 áruházunk van, de terve van például Linz, Salzburg nyitása az elkövetkezendő 2-3 éven, de egyébként októberben nyitottunk egy új áruházat a vasúti pályaudvar melletti Kolumbusz bevásárlóközpontban, úgyhogy ez most egy szuper élmény volt mindenkinek.
Popalver Dávid, én úgy érzem, hogy a helyeden vagy, de mégis az érdekel egy személyes motiváció tekintetében. Akkor a következő 10 évedet hogy képzeled el?
Én most nagyon jól érzem magam egyébként ebben a pozícióban. Logisztika is benne van, raktárlogisztika benne van, a szállítmányozás is, külső raktár is, úgyhogy én tényleg a helyemen vagyok, azt érzem. De nyilván a fő célom az, hogy tovább menjek, és akár a logisztikai igazgató pozícióig, vagy hogyha az élet úgy adja egy külföldi karrier.
Itt hagynád a 60 öreg fiúkat?
Hát ez attól függ, hogy milyen az ajánlat.
Igen, ez egy fekete öves kérdés volt. Papalver Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Paritás Podcastben, és megmutattad nekünk, hogy működik a Decathlon logisztikája.
Köszönöm szépen.